Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A szabadságot szintje megegyezik a napi választásait számával. Mondja mai vendégem, aki számára a design vállalkozás és az aktív zenei, zeneszerzői és előadói tevékenység egyaránt önazonos, az egyik a másikat szolgálja és segíti. Ez biztosítja számára a megfelelő szabadságot ahhoz, hogy ahogy ő mondja, ne essen a ló egyik oldaláról a másikra. Ebben a portréban egy olyan embert ismerhettek meg, akinek a szabadság kivívása és megtartása az egyik legfontosabb dolog az életében. Ennek ugyanúgy tere a vállalkozása, mint a zene. Számomra az derült ki, hogy a képességek, az érdeklődések lehetnek sokfélék, de az igazi eredmény, a valódi hatás akkor jön létre, ha mindebben van egy közös, mindent meghatározó, a mélyben meghúzódó szándék és szüntelen törekvés az önazonosságra. Ez a szabadságigény gyökere, így lehet hosszú távon elkerülni az értelmetlen, romboló kompromisszumokat, ebből építkezik a lényeget megmutató harmónia. Mai vendégem Szabó Kornél Dénes.
Sziasztok!
Azért nem mondtam, hogy ki vagy, és mit csinálsz, mert ez a kérdésem. Tudnilik, vállalkozó vagy, vagy zenész?
Önazonos mind a két oldal, és nem szoktam különbséget tenni. Az egyik szolgálja a másikat, és az egyik segíti a másikat. Tehát ez egy ilyen kellemes együttélés, és egy megfelelő szabadságot biztosít attól, hogy túlzottan átessek a ló valamelyik oldalára. Tehát egy ilyen szakbarbár...
Miért baj lenne, ha átesnél a ló másik oldalára?
Volt olyan időszak, amikor átestem, és azt vettem észre, hogy akkor nagyon el tudok mélyülni dolgokba.
Ez azért nem szokott hátrány lenni.
Nem, de ez nálam egy ponton túl azért kizár nagyon sok mindent, és akkor viszont már nem csak előnye van ennek, hanem megjelennek a hátrányok.
A kizár nagyon sok mindent azt jelenti, hogy kiszállsz a világból?
Annyira el tudok merülni valamiben, hogy megszűnik a világ körülöttem, és ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk ez egy próbaidőszak, egy gyakorlás, egy zenéhez kapcsolódó, vagy a rajzoláshoz kapcsolódó tevékenység közben, hanem akkor ez egy ilyen módosult állapot, és akkor lehet, hogy nem megyek el mondjuk a boltba, vagy elfelejtek a gyerekére elmenni az óvodába.
Nekem tudod, mi jutott eszembe? Hogy ez egy önkorlátozás. Egyfajta önkorlátozás, elindulsz valamilyen úton. És mint hogyha megállnál. Mikor van az a pont, amikor visszafordulsz, amikor úgy érzed, hogy ó, hát ez már nagyon el vagyok mélyülve.
Talán nem az elmélyüléstől fordulok vissza, mert azt én szeretem. Tehát az egy nagyon jó, az egy divatosan, vagy tehát ezt most úgy hívjuk ugye úgy, hogy flow állapot. Az inkább cél. Az viszont nem lenne cél, hogy egy olyan fanatizmussal csináljak valamit, hogy annyira nézek egy részletet a képbe, hogy elfelejtem azt, hogy melyik képet nézem. Sok alkotó embernél látom ezt, hogy bele lehet úgy vonódni valamibe, hogy fontos lesz a cél, fontos lesz a tervezési időszak, a vágyott időszakok elérése, és mindent beáldozol, föláldozol érte. És talán én ezt gyerekként láttam a szüleimnél, és volt bennem egy olyan igény, hogy apám kapcsolja le éjszaka a lámpát, és ne tanuljon meg még egy nyelvet, meg ne készüljön még egy előadásra, hanem jöjjön és üljünk le a szőnyegre, és meggyózzunk.
Engem vigyen a padlásra, hagyja a mosott ruhát másra?
Igen, igen. És, és talán annyiban kibővítve, amit mondasz, hogy nem valamitől el, hanem valamiért. Tehát, hogy nem az volt nekem ebbe, ami hiányzott, hogy apám egy egyetemi tanárként gyakorlatilag mind Lenin elvtárs világít a lámpa éjszaka, és későn jön haza, hanem az, hogy ez bizonyos élményeket nem engedett megszületni. És mind a ketten vesztettünk ezen. És valahogy ez megfogalmazódott bennem, ez kellett ő is, aki egyébként szintén ezt a kettőséget valahol űzte, mert amellett, hogy egyetemi tanár volt, kitűnő csellista volt, szimfonikus zenekarokban játszott. És amikor elkezdtem a hangszerrel először elérni eredményeket, kaptam egy felkérést a tanáromtól, hogy lebetegedett a basszistájuk, és beugorhatnék. Diák vagyok, 13-14 éves, és azt mondja nekem a tanárom, hogy gyere el velünk játszani, jó a füled, jó a kezed, leblattolod, és kapsz ezért 8000 forintot. Az abban az időben apám egy havi fizetése volt. Hazamentem, világított a fejem a dicsőségtől, mondtam apámnak, célba értem. És azt mondta, hogy vigyázz, vigyázz. Te nagyon szereted ezt a zene dolgot, de ez egyébként a mi családunkban nem olyan nagy dolog, mert a mi családunkban az emberek beszélnek nyelveket, zenélnek, és egyébként vannak fontosabb dolgok is, amivel foglalkoznak. Tehát, hogy annyira nem ájultál. De azt mondta, hogy ha ezt pénzét teszed, akkor elveszted azt a szabadságodat, hogy ez bármikor az a segítséged legyen, vagy azért ennek az a része, ahova vissza tudsz vonulni.
Ez világos, na de, hát ugye egyértelműen a pénzt meg kell szerezni.
Meg, van, ez muszáj.
Erre szolgál a vállalkozásod, vagy nem? Mert a hallgatók kedvéért most jelenleg van egy kreatív ügynökséged, vagy vállalkozásod, igen. A Gringo Imagination.
Így van.
Végül is az most pénzcsinálás, vagy az csak egy másik forma az életnek, egy másik formája?
Én amikor rajzolok, tervezek, én azt vettem észre magamon, én ugyanolyan örömmel csinálom azt, mondjuk, mint a zenélést, vagy mint a szörfözést, vagy mint még számos olyan tevékenységet, amiben én jelen tudok lenni.
Hadd kérdezek közben. Hmm. Persze. Na de ha mondjuk nem ugyanaz joghurtos dobozt rajzolni, meg csak mondtok egy példát, vagy mondjuk egy képet csinálni, egy grafikát. Mert ez pont azt a kérdést veti föl, amit az előbb feszegetett téma, édesapád idézett, hogy vigyázz, a pénzért eladod az alkotásodat, és akkor már nem leszel szabad. Na, ezt hogy látod?
Hát igen, ez, amit mondasz, ez egy létező gondolat. Én már ennek a felvetésével se biztos, hogy egyetértek.
Na, hallgatlak.
Azt gondolom, hogy attól, hogy valaki valamiért fizet, az még nem jelent igazán semmit.
Milyen értelemben?
Nem jelent értéket, és nem jelent devalválást.
Tehát akkor mit jelent?
Az azt jelenti, hogy valami szükség megtalálja a helyét. Én azt gondolom, hogy az egy folyamat, amiben egymásra találunk. Azt szoktam mondani, hogy nappal klikkelek, mert ugye most már nagyon sokat számítógépen rajzolunk, éjszaka meg pikkelek, ez ugye az angol pengetős hangutánzó szó.
De jó rímel.
De igen, jó rímel, és a különbséget is érzékelteti, hogy valószínűleg nálam nincs különbség. Mert ami megszületik, az nekem mindig egy önazonos folyamat, amivel én nagyon sokáig tudok küzdeni, harcolni, el is tudom engedni, mind ahogy a zenébe is, amikor alkalmazott zenét csinálok, vagy egy zenekarnak a tagjaként alkalmazkodom mondjuk valaki más a zeneszerzőnek a koncepciójához. Ott is van egy pont, amik kiállsz szakmai érvek mellett valami, és van egy pont, amikor dönteni kell, hogy ez most merre megy tovább. Azzal, hogy egy joghurtos dobozt rajzolsz, az úgy van megrajzolva, és úgy van az egész, és mondjuk pont joghurtos dobozokat nem szoktam csinálni, de nem, ez nem a joghurt ellen mondom, hanem nekünk azért a munkáink is azért valahol...
Hát sok honlapot csináltok, még hozhattam volna honlapot is.
Igen, de az is, hogy milyen ügyeket. Tehát, hogy általában itt az ügyek már szűrnek, tehát mind ahogy zenét se játszom mindenféle stílust, mert nem tudok mindenféle stílusba játszani, úgy rajzolni se tudok mindenféle stílusba, és mondjuk pont a kereskedelmi termékfejlesztési dolgok, azok nem az erősségeim, vagy nem szeretem őket annyira csinálni. Társadalmi ügyeket, gyerekekhez kapcsolódó, valami jövőben mutató dolgot, nagyon szívesen a medikum, az egy fontos téma, talán
ez az apám. Orvosi tudományok?
Orvostudományhoz kapcsolódó ilyen applikációt például fejlesztünk, az egy, nekem az egyik ilyen szív csücsök projektem.
Édesapád orvos volt egyébként?
Igen, biokémikus orvoskutató. Ezek az ügyek önmagában azért már nem a legmagától érthetődőbb ügyek, tehát már ott már van egy szűrés, hogy mi az, ami nekem mondjuk szívesen megcsinálok. A Gringo név, és maga az, hogy ez egy imaginationbe, egy ilyen elképzelésbe, egy képzelet erővel működtetett folyamatba sublimál, vagy ér célt. Ez azt is jelenti, hogy a környezet, ezek csupa divatos szó lett, amikor gringó lett, igen. Még ennek nem...
Minden zöld.
Igen.
Tehát van is egy ilyen automárka, vagy nem tudom, ez a...
Ez a carsharing, azt hiszem.
Autóbérlés, igen.
Szóval én nálam inkább ez, amikor ezen mi gondolkodtunk, akkor sokkal inkább a Go játékossága volt.
És a green?
A green az a fajta, a zöldnek a szabadsága, és a környezetnek a jelentése, de még nincs ez a nagyon szánkba rakott környezet, tudod, ez egy régi.
Tehát nem greenwashing.
Nem greenwashing, semmiképpen.
A góra viszont a játékra gondolsz, ugye?
Igen.
Tehát nem az angol megyünk.
Nem az angol megyünk, hanem a táblajátékra.
Tudsz gózni?
Hát igen, tehát nem halok meg a táblánál, ahogy a hangszerrel az asztalnál, de nem vagyok egy nagy játékos, de a stratégia része az nagyon tetszett egy időben nekem.
És mi tetszett benne?
Az, hogy nem feltétlenül egy csörte dönt el egy menetet, hanem egy stratégia eléri azt, hogy mondjuk egy üzenet, vagy valamilyen szándék eljut oda, ahova azt ki szerettük volna lőni.
Tehát hosszú távfutó vagy?
Mindenképpen. Tehát bennem van az, hogy egyáltalán nem baj, hogyha ma csak egy kicsit haladunk előre, de haladunk. Nem is szeretem, és nem is igénylem például azokat a visszajelzéseket, amik arról szólnak, hogy most ebben a pillanatban mennyire jók vagyunk, vagy jók voltunk.
Az, hogy jó vagy, azt te tudod, hiszen kiírtad a LinkedIn-re, hogy jó vagyok, és csomó jó tulajdonságom van. Ezt miért írtad így ki?
Igazán már nem tudom.
Provokálás?
Valószínűleg van egy finom provokatív attitűdöm mindenféle fennálló dologgal kapcsolatban, aminek az a célja, hogy kérdéseket tehessünk föl.
Csak ez a célod?
Alapvetően igen, mert forradalmár olyan értelemben nem vagyok, hogy elkezdem borogatni a dolgokat, de akár fundamentális igazságokat is szeretek megkérdőjelezni, mert nagyon sokszor az a nézőpont, amit mondjuk tálcán elém raknak, az nem biztos, hogy az enyémmel azonos. Ilyen módon nincs például egy joghurtos doboz tervezéssel problémám, mert nem...
Hát föl lehet tenni másképp is a kérdést.
Igen. Abban a pillanatban ezt másképp kérdezed, milyen kreatív folyamat van a kettő között, milyen jelenléttel készült mondjuk egy kép, és mondjuk ez egy doboz, és a vége az, hogy nem is biztos, hogy ezt össze kéne hasonlítani.
Az ügyfeleid hogy tolerálják ezt a megközelítést? De lehet, hogy általánosítok, de a céges világban inkább a dobozos, persze figyelem felhívó megoldásokat szeretik, tehát egy sínen haladó gondolkodást szeretnek. Lehet, hogy tévedek.
Akikkel én együtt dolgozom, az szerintem nem véletlen. Tehát egy kicsit, mint a...
Akkor másképp kérdezem, tehát okay. hogy jönnek?
Oké. Okay. Általában valamilyen személyes kapcsolat van, összeérnek a hálózatok.
De nem kezdeted magad hirdetni meg sem.
Nem nagyon volt ennek értelme. Szerintem tudok olyat mutatni egy számomra vadidegennek, amire azt mondaná, jó, igen, ez nagyon szép munka, ez tetszik, vagy ó, ez nagyszerű, ez maga nagyon szépen játsza ezt a ámol 9-et. De utána nem biztos, hogy ebből még bármi következik. Azt gondolom, hogy olyan emberekkel tudunk mi jól együtt dolgozni, mert én a Gringóban nagyon szeretek többes számba beszélni, mert Miért? Van egy kis alkotó közösség, olyan emberek, akik különböző mértékben ebbe bedolgoznak, de nélkülük én nagyon jó megvagyok grafikusként, de az én vagyok. A Gringó az már egy közösségi munka eredménye is. Például nagyon furcsa ez sokaknak, ízlésben például nem az én ízlésem dönt. Van egy kollégám, akibe én vakon hiszek az ízlésébe. Mert azt vettem észre, hogy az én ízlésem nagyon sokszor sok.
Nagyon provokatív sok, az is?
Provokatív, igen. Tehát én nem félek a színektől, nem hiszek abba, hogy genderjelölésekhez kapcsolnánk színeket, formákat, stb. Én nagyon szabadon szeretem ezt használni. Ez mind kapcsolódik ahhoz, hogy nézzük meg, hogy így milyen. Hát ha ez tetszeni fog. Hát ebből létrejön egy olyan új összefüggés, aminek új jelentése lesz, meg lehet tölteni élettel. Emellett nagyon komolyan igazodom a klasszikus arányokhoz. Tehát nagyon szeretem azt, hogy mondjuk egy klasszikus arányrendszerben is működjön mindaz, amit én csinálok, akár zenében, akár a rajzolásban.
Ebben én nem vagyok járatos, segíts nekem. Mit jelent az, hogy klasszikus arányok,
Ugye a Fibonacci számokra fölvezetett aranymetszés, az, az a mi munkáinkra, vagy általában az én munkáimra az jellemző, hogy én ezt az arányrendszert, ezt mindig nem megerőszakolva, de rávetítem a munkáimra. Szintanban például használom az abszolút klasszikus szintani elveket, azt a, azokat a pasztelk, élénk, komplementer színrendszereket, amiket szintanilag úgy használunk, és tudunk, hogy ahogy elkezdjük megmagyarázni, hogy mik is ezek a színek valójában. Én ezeket az ellenpontokat nagyon sokszor szabálytalanul, de teljesen tudatosan használom.
Na ez lett volna akkor így a kérdésem, hogy oké, te kérdezel, provokálsz. De közben ott van a szemed előtt egy kötött arányrendszer.
Igen.
Ez miért fontos ez a kettő? Hogy jön össze?
Úgyhogy én a harmóniához szeretnék egyébként, a balanszhoz szeretnék eljutni a végén. Tehát a provokációnak is az a célja, hogy az megrekedt vagy ki nem alakult dolgot ellök egy olyan irányba, ahol beáll egy arányba, beáll egy olyan hangsúlyos arányba, amiben jól érzi magát. Legyen ez egy ügy, legyen ez egy applikáció, legyen ez egy weboldal struktúra.
Az egyensúly, illetve harmónia, ismerjük a szó jelentését, de ha elkezdünk mögé túrni, akkor nem biztos, hogy találunk határozott megfogalmazást. Számodra ez mit jelent? Értem, mert hiszen a szemnek, a léleknek a harmónia az fontos.
A harmónia állapotában lehet észrevenni a lényeget szerintem. A harmónia az a dolgok eredőjének egy olyan pillanata, amiben az ott úgy mutatkozik meg valójában, ahogy azt szeretnénk. Ahogy szeretnénk azt megmutatni. Tehát az harmonikus az, amikor te lényegileg vagy együtt egy másik.
Tehát a harmónia az nem statikus állapot, nem. Hanem egy nem. Állapot, ami a lehető legtöbb dolgot mutat, lehető legtöbb szempontot mutat meg valamilyen dologról.
Lehet a harmónia a legdinamikusabb állapota egy cselekvés sorozatnak például. Én nagyon kedvelem a deszkákhoz kötődő sportokat, mindegy, hogy ez vízen történik, vagy a szárazföldön. Ott a legnehezebb pillanat, amikor az megtörténik, az egyébként egy végtelen harmonikus pillanat, és ha nincs meg ez a harmonikus pillanat, nem lehet megcsinálni azt a rendkívül dinamikus gyakorlatot.
De ez nem az első vállalkozásod, ha jól tudom, hanem neked volt korábban egy másik grafikai vállalkozásod, plusz egy nyomdád.
Igen.
És azt miért hagytad abba? Mert ez egy sokkal kisebb cég.
Igen, talán azért, mert ez lényegileg arra jött létre, és arra koncentrál, amit én legjobban szeretek csinálni, az is lehet, hogy talán a legjobban tudom csinálni. Itt nincsenek meg azok a kiszolgáltatottságok, amik az egyéb cégeknél megvoltak.
Picit mesélsz ezekről, hogy mire gondolsz?
Tehát amikor mondjuk egy nem magam rajzoltam, hanem egy csapatot irányítottam mondjuk artdirektorként, vagy kreatív igazgatóként, ott mindig az volt a vége, kicsit én fordítva haladok ebbe egyébként az időbe, hogy kompromisszumokat kellett hoznom az adott közreműködő művészek képességei, ízlése, eszközrendszere, stílusa miatt. A végén már elértük azt, hogy akkora cég voltunk, hogy volt négy olyan stílusú grafikus például, akivel dolgoztam, mindegyiknek tudtam, hogy mi az erőssége, és hogy miért dolgozunk velük. De mindig ott is kompromisszum.
És plusz még a nyomda, amelyik egy ipari üzem.
Egy ipari üzem, ahol előtte elkezdtünk különböző kivitelezési munkákat is végezni. Volt egy társam, akinek ez volt az erőssége, és ő erőltette azt, hogy a kivitelezési részeket is kezdjük el.
A kivitelezés az a nyomtatás konkrétan.
Nyomtatás, hímzés, gravírozás, forgácsolás, különböző nyomda, speciális nyomdai eljárások.
Tehát bejön a megrendelő, megkapja a terveket, és plusz meg is kapja magát a terméket.
Így van, és akkor mi voltunk a... Ketten voltunk, én vittem a tervező oldalt, ő vitte a kivitelezési oldalt. Az első három évben minden olyan új gép, ami bekerült hozzánk, azon én mentem el először betanulni egy kollégával.
Megtanultam,
hogy hogy kell használni. A hímzőgépet, a tamponnyomógépet, amivel nem tamponokat nyomunk, hanem különböző formájú tárgyakat nyomtatunk, a különböző szita és filmnyomó megoldásokat, az alapvető nyomdai előkészítési megoldásokat.
Tehát beleástad magad a nyomdai barba?
Igen. A tervezésnél kézben tudom tartani a folyamatot, és egy olyat adok ki a kezemből, amire azt mondom, hogy elégedett. Az is kicsit olyan, mint a zene, vagy a stúdió munka, hogy sosincs befejezve, hanem abba van hagyva. De azért ott már el lehet jutni egy olyan határig, amikor már benn vagyunk a harmóniába, ez már egy okés dolog. Vállalom. Neve, szoktuk mondani, nevemet adom hozzá, nevedet adod hozzá. A kivitelezésben nagyon hamar belefutottunk abba, hogy olyan minőségű dolgok születtek, amikkel én nem tudtam azonosulni. És hogyha mondjuk a gépmester részeg volt, mert részeg eljött be, és rengeteg pénzért vettünk egy új nyomdagépet, a hiába volt a nyomdagép szipi-szupi, az ugyanolyan mennyiségű selejtet gyártott egy óra alatt, mint tökéletes munkát. És ezek elvették a kedvemet ettől a dolgtól.
És ezért hagytad abba?
És akkor külön váltunk, és én azt gondolom, hogy jól döntöttem. Én úgy rajzolok ma, mint óvodás koromban, ki van dugva a nyelvem, szuszogok. A Buda fiam is grafikusnak készül, ő ugyanígy rajzol. Most az egyetemre jár, és többször figyelem, amikor csinálja az egyetemi dolgait, ugyanúgy szuszogva. Ez egy mély, elmélyült folyamat. Valószínű, hogy én ebben jól érzem jól magam.
Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést Szabó Kornél Dénessel, a Gringo Imagination tulajdonosával.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.